Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Énekeljük a 152. énekünket, amely eképpen kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Elfoglalván énekeljük a 161. énekünket végig. 161. énekünk így kezdődik. Siess keresztény, lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni. Thank you. Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek Isten, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, mindörökké. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét 2. Korintus 11. fejezetéből, annak 16. verstől a 31. versig. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek, tesz szerint, én is dicsekedni fogok, hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az esztelneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányol ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok. Én még inkább. Hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be. Igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botötést, egy híján. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Tegye Isten áldottá az ő igéjét, hajtsuk meg fejünket. Szent Háromság Istenünk, kérünk téged, hogy légy itt köztünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Híveidként kérünk téged, hogy erősíts meg minket küldetésünkben, amit ezen a világon be kell töltenünk. Látod, hogy hány veszedelembe, mennyi nyomorúságba tudunk kerülni a világ saját magunk által. Látod, hogy mekkora nyomorúság egy kereszténynek, ha úgy dicsekszik, mint egy világi. Kérünk, Urunk, ne azokkal dicsekedjünk, amelyek elmúlnak, amelyek pollá lesznek, amelyek eltűnnek a világból. Kérünk, Urunk, azzal dicsekedhessünk, amit Te adtál nekünk Jézus Krisztus által, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit nem tudunk visszafizetni, és állandó adósaid leszünk. De köszönjük, Urunk, hogy Te nem kéred vissza, nem vagy egy kamatszedő, aki zsarolja, hogy nem adjuk vissza, hanem Te szépen hívsz, hogy kövessünk téged. Kérünk, Urunk, segíts abban a harcban, amit minden nap, minden percben, és itt a szószéken is meg kell vívni a gonosz ellen. Áld meg, Urunk, Magyarországon most folyó Isten tiszteleteket. Hadd szóljon a Te trombitád, amely harcba hívja a híveidet. Szólítsd meg őket, nyisd meg szívüket, és készen az igaz hit szerint harcoljanak e világban. Seregeknek Istene, légy itt közöttünk. Áldott legyen a Te szent neved, mindörökké. Ámen. Helyünket elfoglalván énekeljük a 234. énekünket, második versszakát, amely eképpen kezdődik. jelvilágosság ragyog fel nekünk.
Isten igéjét, melynek alapján szent lelkének segítségül hívásával közöttetek ma üzenetét hirdetni kívánom, Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a Római Levél 5. fejezetének első 11 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, Isten tisztelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért még talán vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Foglaljuk el helyünket. Sokszor látom azt református keresztény embereken, hogy megkeseredettek. Nem véletlen, hogyha a frissen létrejött szabad keresztény gyülekezetek tagjait kérdezzük meg, hogy mit gondolnak a református egyházról, miért nem oda járnak, akkor sok esetben azt a választ kapjuk, hogy mert ott minden olyan fekete. Ott minden olyan szomorú, olyan gyászos, nincs öröm, nem tudnak az emberek örülni. Állandóan csak bűnbánatot tartanak, még úrvacsorát is szomorúan vesznek. És bizony ez az oka annak, hogy sokan otthagyják egyházunkat egy vidámabb, egy fiatalosabbnak tűnő kisegyház, vagy akár egy szekta kedvéért. De vajon rendjén van-e ez így? Helyese, hogy egyházunkban az emberek jobban érzékelik a bűnbánatot, mint a bűnbocsánat feletti örömöt? Helyese, hogy előbb inkább sokkal gyakrabban tartunk bűnbánatot, mint hogy egy kicsit is örülnénk, és ezzel az örömünkkel eldicsekednénk bárkinek is. Helyese, hogy egyházunk hívei gyakran pirulnak még a gondolattól is, hogy valami örömöt és dicsekvést osszanak meg másokkal. A mai igénk azt mondja nekünk, hogy ez egy hatalmas tévedés. A keresztjén megigazult embernek ugyanis oka van az örömre, és oka van a dicsekvésre. Ennek szeretnénk ma egy kicsit utána járni. Nézzük is meg részletesebben, hogy mit mond Pál a római levélben, a római gyülekezetnek, mivel dicsekedhet és minek örülhet egy keresztjén ember. Az első, amit ebből a sorból az apostol megemlít, a reménység. A megigazult keresztjén embernek reménysége van afelől, hogy részesedhet Isten dicsőségében. Mindennapi életünk is tele van különféle reménységekkel. Mégis ritkán használjuk ezt a szót, hogy reménység, ez keresztjén szakkifejezésé vált. Furcsán is hatna azt mondani, hogy reménységem van afelől, hogy a holnapi kiránduláson jó idő lesz. Inkább egyszerűen csak azt szoktuk mondani, remélem. De milyen szövegkörnyezetben szoktuk használni ezt a szót, hogy remélem? Általában, hogyha jól sejtem, akkor a következő helyzetekben fordul elő. Remélem, sikerülni fog. Remélem, jó idő lesz. Remélem, odaérek. Remélem, hogy kész lesz időben. Remélem, hogy nem leszek beteg. És folytathatnánk még a sort a példákkal. Talán érzékeltük, hogy általában valami olyan esetben használjuk ezt a szót, amikor bizonytalansággal kell számolnunk. Olyankor, amikor korán sem biztos a dolog kimenetele, hiszen bármin elcsúszhat, lehet, hogy nem úgy jönnek össze a dolgok, lehet, hogy nem sikerül, lehet, hogy rajtam múlik, de lehet, hogy máson. Minden esetre nem biztos a siker. Ebben az esetben azonban, amelyről az apostol ír, nem bizonytalanról van szó. És éppen ezért gondolom úgy, hogy mégiscsak jó, hogy különbözik a reménység és a reményszavunk. Ez a reménység ugyanis olyan biztos alapon áll, amelynél biztosabbat keresve sem tudnánk találni sehol. Örömteli és bizakodó várakozásról van szó, amely Isten ígéretén alapul. Annak az Istennek az ígéretén, aki a Bibliában remekül nyomon követhetjük, minden egyes ígéretét pontról pontra teljesítette. És éppen ez a garanciája annak, hogy a mi életünkben is teljesíteni fogja azt az ígéretét, amit megígért. És amit most ígér, amiben reménykedhetünk a felolvasott ige alapján, hogy minket is részeltet Isten dicsőségéből. Abból a dicsőségből, amely megjelent a Földön Jézus Krisztus földre születésével, és korábban írja az apostol, hogy mi ugyan még a bűn miatt hiával vagyunk Isten dicsőségének, de majd később, amikor Krisztus eljön ítélni, akkor átváltozunk az ő dicsőségére. Ez a mi keresztjén reménységünk, hogy az Isten dicsőségének lehetünk majd a részesei. És ez adhat nekünk okot nem csak az örömre, de még a dicsekvésre is. És ebbe az ígéretbe, ebbe a reménységbe kapaszkodhatunk bele a mindennapi életünk gondjai között is. Ez segíthet nekünk túllátni a problémáinkon. Sokszor azt hiszem, hogy azért nem látunk ki a gondjainkból, vagy akár a bűneinkből, mert nem nézünk előre. Nem nézünk előre a távlati dolgokra, arra, hogy Isten dicsősége az, ami vár minket a földi harcunk végén. Próbáljuk csak ki otthon, hogyha a szemünk elé teszünk egy papírt, nem kell nagynak lennie, egy ekkora A5-ös méretű is megfelel, ha ezt oda tesszük a szemünk elé, és kinézünk az ablakon, akkor bizony csak a papírt fogjuk látni, és nem látjuk az ablak előtt lévő másik házat, vagy akár a hegyet. Mert annyira közel van hozzánk az az apró papírlap, hogy eltakarja azt, ami mögötte van. Lehet az sok százszor nagyobb, és mégsem látjuk tőle. De tegyük csak egy kicsit távolabb azt a papírt, és koncentráljunk a mögötte álló dologra. Lehet, hogy zavarni fogja a látásunkat a papír, hiszen a látóterünkben így is benne van. De nem takarja el azt a hegyet, vagy azt az épületet, vagy azt a bármit. Túlláthatunk ezen a papíron. Sokszor ugyanígy állnak apró gondjaink, bűneink a szemünk előtt, mint ahogy ez a papír. És eltakarják előlünk a jövőbe vetett reménységünket. És nem csak a gondjaink, hanem még a bűneink is lehetnek ilyenek, amikor nem hisszük el, hogy Isten már megbocsátotta ezt. Ott tartjuk magunk előtt, azt nézegetjük, és nem látjuk tőle a jövőnk reménységét. Emiatt vagyunk sokszor olyan búskomorak, és ezért alakul ki a külső szemlélőben is gyakran az a kép, hogy a reformátusok nem tudnak örülni. Ha ilyenkor inkább a jövőre koncentrálunk, inkább előre nézünk a távolba, akkor meglátjuk, hogy ahhoz a reménységhez, az Isten dicsőségéhez képest milyen apró az a mi problémánk. Mennyire eltörpül a mi gondunk, a mi aktuális küzdelmünk. És ez erőt adhat nekünk abban a küzdelemben is, amit a mindennapokban folytatunk. Megláthatjuk, hogy milyen jelentéktelen dologról van csupán szó. És ez segít a helyén tartani a dolgokat, hogy ne értékeljük túl a problémánkat, a gondunkat, és már fel is szabadít minket az örömre és a dicsekedésre, az Isten dicsőségével való dicsekedésre. Nem kell elsüllyednünk a hétköznapokban. Minden pillanatban előttünk lehet egy sokkal hatalmasabb és távolabbi cél, egy sokkal magasabb rendű végkifejlet. Merjünk a reménységünkre gondolni, a majdani isteni dicsőségre, és merjünk ennek örülni, és merjünk dicsekedni ezzel az emberek előtt. A következő, amely örömmel és dicsekedéssel tölthet el bennünket, a megpróbáltatás. Talán ezt a legnehezebb felfogni. Hiszen hogyan örülhetnék bárminek is, ami próbatétel, ami problémát jelent, amit valahogyan túl kell élni. Sokszor talán legszívesebben elmenekülnénk onnan, kimenekülnénk belőle, csak ne kelljen ezen az egészen végigmenni. Hát hogyan dicsekedhetnék valamivel, amiből legszívesebben elmenekülnék? Ezt a dicsekvést, ezt az örömöt csak utólag lehet megérteni. Pál apostol is, mintha érezte volna, hogy olyan képtelenséget írt le, amit meg kell magyarázni, megmagyarázza ezt. Egy láncolatot ír le, amelynek minden tagja az előzőből fakad. Azt olvastuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Nem önmagában van tehát értelme a szenvedésnek, és az apostol nem a mazohizmus hirdetője, ezért mi se értsük félre azt, amit mond. Egyáltalán nem a szenvedés dicsőítéséről van szó ebben a szakaszban. Sokkal inkább arról, hogy visszanézve nyer értelmet a szenvedés, visszanézve nyer értelmet minden, amin átmentünk. Hiszen ez egy olyan láncot indít el, amelyen minden keresztény embernek, sőt, talán még a nem keresztény embereknek is át kell menniük. A megpróbáltatások ugyanis álhatatossá formálnak bennünket. Megpróbáltatás és nehézség nélkül képtelenség eljutni az álhatatosságra, a kitartásra. Hiszen ha nem kell gondokkal megküzdeni, akkor nem kell kitartónak sem lenni, akkor megy minden magától. Az az ember, aki egy-egy dolgot az első nehézségnél fölad, az sosem lesz kitartóvá, sosem lesz álhatatossá. Az mindig újabb és újabb dolgokba fog belekezdeni, de ezek csak szalmaszálak, minden el fog tűnni a kezei közül, semmit nem fog tudni befejezni, mert nem tanult meg kitartani, nem tanult meg a gondok, a problémák ellenére is tovább menni. Gondoljunk csak bele, hogy ha egy zeneiskolai tanuló az első sikertelensége után, az első kudarc élménye után abba hagyja a tanulást, talán nagy zenész lehetett volna belőle, de sosem lesz belőle az, mert nem tanult meg kitartónak lenni, és nem tanult meg tovább lépni és tovább menni a nehézségek ellenére is. De mi történik, hogyha ez nem csupán egy zeneiskolai tanulóval, hanem egy keresztény emberrel történik meg? Ha nem szembesül ezekkel a nehézségekkel, akkor sosem lesz igazán erős és teherbíró a hite. A szenvedés tehát erre jó. Megedzi és kitartóvá teszi az embert, hogy a nehezebb helyzetek se téríthessék le az útjáról. De még az álhatatosság sem a végső cél. Ez is csak egy állomás. A következő, amit az apostol felsorol, amelyhez az álhatatosság vezet, a kipróbáltság. A kipróbáltság arra a személyre utal, aki kiállta a próbát. Ugyanezt a szót használták az öreg, tapasztalt harcosokra. Azokra a harcosokra, akik már sok háborút láttak, nyilván sokkal bölcsebben tudnak dönteni, mint ifjú titán társaik, sokkal meggondoltabbak, megfontoltan és bölcsen cselekednek, mert megtanulták az életük folyamán. Ugyanilyen benyomást tesz a kipróbált keresztény is. Az ifjú, még nem megpróbált keresztény gyakran nem is érti, hogy mit miért úgy tesz, ahogyan tesz. Hiszen nagyon sokszor, talán akár a tapasztalat miatt is másképpen reagál dolgokra. Valamiről nem mond olyan éles kritikát. Valami másról esetleg élesebb kritikát mond, mint ifjú társai számítanának rá. És nem más áll ennek a hátterében, mint a kipróbáltság, amely egyfajta érettséggel jár együtt. És ez a kipróbáltság az, amelynek a következményeként a reménység is meg tud jelenni az életünkben. Hiszen visszanézve látjuk Isten tetteit, látjuk, hogy az előző helyzetekből hogyan szabadított ki, és ez már a gond, a probléma kellős közepén megadja nekünk azt a reménységet, hogy ha az előzőből kimentett, meg az azelőttiből, akkor ebből is ki fog és ki tud menteni, és meg is akarja ezt tenni. Ehhez a tapasztalathoz és ehhez a tudáshoz jelenti az első lépést a szenvedés. Ezért lelhetjük benne örömünket, és ezért tölthet el bennünket dicsekvéssel. Ezért tudott Pál apostol is, ahogy a korábban felolvasott szakaszban hallottuk, dicsekedni a rengeteg hajótörésével, az üldöztetésével és mindenféle gonddal. Mert már tudta, hogy Isten célja az, hogy ezeket jóra fordítsa, és hogy tanuljon belőle valami újat. És ez az, amit mi is megtudhatunk, és mi is megtanulhatunk. És ezzel pedig erősödik még jobban a mi reménységünk. A harmadik dolog, amely örömmel és dicsekedéssel tölthet el minket az ige szerint, az, hogy megbékéltünk Istennel. Nagyon súlyos dologról van itt szó, és azt hiszem, hogy sokszor, ugyan sokat beszélünk róla, és mégsem érzékeljük azt, hogy mennyire komoly ez a kérdés. Nagyon természetesnek vesszük, hogy Krisztus meghalt értünk, helyettünk, miattunk, és közben bele sem gondolunk abba, hogy milyen ellentét az, amit ezzel áthidalt, és amiben ő békét teremtett ezzel. Az ellentét egyik felét általában értjük. Tisztában vagyunk azzal, hogy mi nem az Isten útját jártuk. Azonban itt nem csupán erről van szó. Maga a bűn fogalma az új szövetségben három dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy letértünk Isten útjáról, amelyet ő szánt nekünk, aztán nem ütjük meg azt a mércét, amelyet meg kellene ütnünk, harmadrészt pedig célt tévesztettünk. Azt gondolom, hogy már az emberi kapcsolatokra nézve is végzetes ezek közül bármelyik hiba. Ha letérünk az emberi igazság útjáról, akkor méltán számíthatunk a büntetés végrehajtás erejére, tönkretesszük vele nem csak önmagunkat, de még a családunkat is. Ha nem ütjük meg azt a bizonyos mércét, amelyet meg kell ütnünk, mondjuk egy munkahelyen, rövid időn belül szembe kell néznünk azzal, hogy elveszítjük a munkahelyet, hiszen meg kell felelni a mércének. Hogyha pedig célt tévesztettünk, mint egy eltévedt nyilvessző, erre is használták ezt a szót, akkor bizony komoly sérüléseket okozhatunk, önmagunkban is és másokban is. Nos, mi mind a hármat megtettük, és nem csupán embertársainkkal, hanem magával, Istennel szemben is. És ahogy a családtagjaink vagy a főnökünk részéről sem jókedv és derű a válasz ezekre, úgy Isten részéről sem. És nem is egyszer tettük meg, hanem rengetegszer sorozatosan tulajdonképpen az egész életünk ebből állt. Teljes valónkkal, teljes egészében szemben álltunk Istennel. Szemben álltunk vele, ellenségek voltunk. És Isten pedig a bűnt gyűlöli ugyanennyire, amely bennünk van, ő is szemben állt velünk. Szó szerint ellenségek voltunk egymással. Ezért az emberért, aki teljes valójával Isten ellenszegül, ezért az emberért jött el Krisztus, hogy meghaljon érte és helyette, és békét teremtsen Isten és ember között. Az apostol itt megáll egy pillanatra, és elmélkedik ezen, tegyük most mi is ezt. Azt mondja az apostol, hogy az igazért, az igaz emberért senki sem vállalná a halált. Ez a jelző, hogy igaz ember, talán valami kimért, szinte taszítóan rideg és hideg igazságot takar. Sokat szítjuk korunk emberét, de azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nem sokat változott a világ. Azt gondolom, hogy ma is kevés embert tudnánk mutatni, aki az ilyen igaz emberért, az ilyen igaz ember helyett meghalna önként. Most a rokoni szálakat, rokoni kapcsolatokat ne számítsuk bele. Pál korában sem volt ez másképp, pedig akkor még több becsülete volt az igazságnak is, és a halálnak is. Aztán hozzáteszi az apostol, hogy talán a jóért még vállalná valaki a halált. Nyilván itt valaki olyanra gondol, aki melegszívű, nagyvonalú, akinek a jósága vonzó az emberek számára. Talán ebben sem sokat változott a világ, az ilyen emberért néhánnyal talán többen vállalnák a halált. Minden esetre az olyanért, aki sem nem igaz, sem nem jó, hanem a végletekig ellenszegül nekünk, nem tudom, hogy bármelyikünk is vállalná-e a halált. Jézus vállalta. Értünk, akik tulajdonképpen ellenségei voltunk. Értünk, akik nem voltunk sem igazak, sem jók, hanem letértünk az igazság útjáról, távolról sem ütöttük meg az Isten mércéjét, és célt tévesztettünk nem is kicsit. És ezzel a halállal szerzett békességet Isten és az ember között. Csak is ezért lehetséges az, hogy Isten ne háborogva, hanem szeretettel figyeljen ránk és nézzen ránk. És visszafele is ezért lehetséges, hogy ne ellenségként tekintsünk Istenre, hanem mellettünk álló hatalomként. Az első lépést nem mi tettük meg. Mi ekkor még erőtlenek voltunk, ahogy az apostol írja. A kezdeményező és a végrehajtó fél nem más volt, mint Isten. Mi csak passzív résztvevők voltunk. Így állította helyre Isten közöttünk a viszonyt, a kapcsolatot, hogy többé ne a háború és az ellenségeskedés, hanem a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. És ezt ajándékként kaptuk, ezért mi semmit nem tudunk tenni. Ez az a tapasztalat, ami szintén örömmel és dicsekvéssel tölthet el egy keresztény embert. És erre a megbékéltetésre emlékezünk minden úrvacsoravételkor is. Ezért nem szabad, hogy a szomorúság és a gyász uralkodjon rajtunk, miután a bűnbocsánatot kihirdették. Ez a három dolog az, ami lelkesíthet és örömmel tölthet el minket, és ezt a hármat soha senki nem veheti el tőlünk. Ezzel a hárommal mindig tudunk dicsekedni, akkor is, amikor egyébként az életünkben sok a probléma, a gond. Tegyük meg ezt, és gondoljunk rosszabb napjainkban is arra a reménységre, amely erőt tud adni nekünk, hogy Isten dicsőségének válhatunk a részeseivé. A legnagyobb megpróbáltatások közepette is gondoljunk arra a célra, amelyért mindez történik, hogy kipróbált keresztjének lehessünk, akik erősek és megállnak a hitben bármi jön. És a legnagyobb viszály között is jusson eszünkbe, hogy Istennel többé már nem vagyunk ellenségek, hiszen fia érdeméért megbékélt velünk. Adja Isten, hogy minden nap ezekkel a gondolatokkal dicsekedhessünk, ahelyett, hogy önmagunkat fényeznénk és magunkról beszélnénk. Amen. Énekeljük a 255. dicséretünket. A 255. dicséretünk első, második, harmadik és nyolcadik versszakát. Tehát az első három és az utolsó versszakát. Az első versszak így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni. Válaszoljunk imádságban Isten megszólító szavára. Urunk Istenünk, ha mélyebben elgondolkodunk, eszünkbe jut, hogy mi mindennel szoktunk dicsekedni. Talán adottságokkal, olyan dolgokkal, amiket mi értünk el, vagy akár családtagjaink sikereivel. A te tetteiddel azonban csak nagyon ritkán. Pedig ha valamivel, akkor ezzel lenne okunk dicsekedni. Hiszen ez is egy alkalom arra, hogy rólad beszéljünk az embereknek. Add, Urunk, hogy megtapasztalhassuk, hogy jó veled dicsekedni. Jó a rólad való tapasztalatainkat elmondani. Nekünk magunknak is megerősítés ez, mások felé pedig fontos bizonyságtétel. De tudjuk, Urunk, hogy ez magunktól nem fog menni. Hadd kérjük ebben segítségedet. Segíts mindig túllátni problémáinkon, hogy az eljövendő dicsőség reménysége erőt adhasson nekünk. Segíts minket ennek a reménységnek a kialakításában. Tegyél minket kitartóvá, álhatatossá, sőt hálássá a próbatételekben. Add, hogy mindig megláthassuk, hogy mire lesz jó az adott próba. És köszönjük neked azt, hogy bár rengeteg konfliktussal kell megküzdenünk, veled békességünk lehet. Hadd beszéljünk erről is az embereknek. Hadd dicsekedjünk ezzel a tetteddel is. Hadd kérjünk azokért, akik most vannak megpróbáltatásban. Erősítsd meg őket, adj nekik jó tapasztalatokat. Add, hogy kialakulhasson és mindennél erősebbé válhasson bennük is a benned való reménykedés, a reménység. Kérünk egyházunkért is, országunkért, népünkért. Te legyél a mi pásztorunk, aki vezet és aki megóv bennünket minden gond közepette. Így kérünk, hogy legyél velünk az elkövetkező hetünkben is. Áld meg a mi időtöltésünket, rád figyelésünket és munkánkat is. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a felelünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg gyülekezeti életünk hirdetéseit.
Mielőtt a hirdetésekre figyelnénk, azelőtt azt kérem, hogy fiatal szolgatársaim, álljatok ide mellém. Azt gondolom, hogy a kedves testvéreknek nem nagyon kell bemutatni azokat, akik most szolgáltak itt közöttünk ezen az istentiszteleten, hiszen tulajdonképpen itt nőttek föl ebben a gyülekezetben. Azért hadd hangozzon el a nevük, Tóth Emese és Angyal Péter. Úgy hirdettem meg egy héttel ezelőtt az ő szolgálatukat, hogy búcsúzom tőlük. Az első azonban, amit szeretnék mondani, hogy nem szeretnénk elbúcsúzni tőletek. Tudjuk, hogy a szolgálat másfelé szólított, hiszen Emesét egy budapesti gyülekezetbe, Péter pedig a katonai pálya felé kacsingat, de mégis az van bennem, és gondolom, hogy nem vagyok egyedül, hogy azért nem szeretnénk olyan igazán, olyan véglegesen elbúcsúzni, ami azt jelenti, hogy sok-sok szeretettel várunk vissza ide a gyülekezetbe, és nagyon-nagyon fogunk örülni annak, hogyha látunk itt. Ez azt is jelenti, hogy szolgálni is szabad, és reméljük, hogy fogjuk is így még hallani Isten igéjét általatok. Az első tehát ez, hogy nem szeretnénk elbúcsúzni. A második gondolat az az, hogy nagyon-nagyon örültünk annak, hogy itt voltatok ebben a gyülekezetben. Amikor gondoltam vissza most ennek kapcsán az életetekre, az itteni pályafutásotokra, akkor eszembe jutott az, hogy Emesét annak idején, ha jól emlékszem, valahol kint az egyik lakótelep iskolában egy hittanórán láttam először. Péterrel pedig úgy emlékszem vissza, hogy egy pünkösdi ünnepen jelent meg itt a gyülekezetben először. És nyilván sok kedves közös élményt lehetne, közös alkalmat emlegetni itt a hittanórákon túl, aztán az ifjúsági órákat, és akkor a harmadik gondolat az a köszönetnek a szava. Hadd köszönjük meg azokat a szolgálatokat, amelyeket itt ebben a gyülekezetben végeztetek, elsősorban az ifjúság között, ezért is itt van helye, úgy gondolom, a köszönetnek. Örülünk annak, hogy általatok is fiatalok elindulhattak az Úr felé, hogy többet tudhattak az Úrról. Az ifjúsági órákon túl kirándulások, csendes hetek, közös éneklések, gitározások és egyebek azok, amelyek eszünkbe juthatnak még. Istennek adunk hálát, nyilván mindenek előtt elsősorban értetek, életetekért, hitetekért, szolgálataitokért. Imádságban szeretném fordulni, és ezt kérem is most a kedves testvérektől is, hogy ne felejtkezzünk el róluk, és hordozzuk továbbra is az ő életüket imádságban. Mindazok közül, amelyekre most vissza lehet emlékezni, a konfirmációtoknál szeretnék egy picit megállni. Nem véletlenül veszem elő ezt a lapot, mert ez az a lap, amely tartalmazza azoknak a neveit, akik veletek együtt konfirmáltak, és azokat az igéket, amelyeket Isten áldásaként vehettetek azon a bizonyos ünnepi istentiszteleten. Hadd olvassam fel, hogy kikkel együtt konfirmáltatok. Gedő Etelka, Hós Bence, Jánvári Nóra, Kerekes Norbert, Németh Péter, Nyitrai Péter, Peleskei András, Stribik Katalin, Tóth Emese, Takács Viktória, Székely Erika, Szegedi Szilvia, Szegedi Flóra, Szász Veronika, Nagybátori Eszter, Nagy Nikoletta, Mikolai Júlia, Lakatos Péter, Erdélyi Zsuzsanna, Csehi Sándor, Bárdos Attila és Angyal Péter. És akkor hadd hangozzanak el azok az igék is, amelyeket akkor áldásként kaptatok, és ez mintegy most újítson meg benneteket, hitetekben is, Isten iránti szeretetetekben. Emese, ez volt az igéd, veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újonva örül neked. Ámen. Legyen ez itt továbbra is. Péter, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Kívánjuk, hogy valóban Isten áldása kísérje további életeteket, szolgálataitokat, vezessen őtiteket oda, ahol szeretne látni majd, hogy szolgáljatok, és kívánjuk, hogy tőle vehessetek, kaphassatok erőt, és a Szentléleknek a tüze az hadd éghessen ott a szívetekben is, az hadd vihessen előbbre a neki való szolgálat útján. És most pedig fogadjátok szeretettel azt az ajándékot, amely gyülekezetünk nevében gondnok testvéreink adnak át nektek. És akkor most hadd hangozzanak a már beharangozott hirdetések. Mindenek előtt a gyülekezeti alkalmunkra hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Ugyancsak szerdán este 6 órától az énekkar, az alapuló kis énekkart próbál. Szerdán 7 órai kezdettel pedig a már keresztkérdések kultusra járó testvéreknek tartunk alkalmat, tehát az ő figyelmüket különösképpen is szeretném erre felhívni. Velük már beszélgettünk arról, hogy folytatást szeretnénk. Most szerdán este 7 órakor lesz tehát az első alkalom. Várjuk őket szeretettel. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken este 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő lesz az ifjaknak. 7:30 órai kezdettel pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekistentiszteleteket tartunk, illetve pici gyermekekkel is van lehetőség az istentisztelet követésére televízión keresztül, itt ezen a szinten lévő babaszobában. Hirdetem azt is, hogy ezen a héten, hétfőtől péntekig, délután 4 órai kezdettel kint a Kamara Erdei Idősek Otthonában evangelizációs sorozat lesz. Tehát minden délután 4 órai kezdettel, elsősorban nyilván az ottani testvérek számára, de aki teheti, az keresse meg, nyugodtan be szabad jönni. A B épület foglalkoztató termében lesznek ezek az istentiszteletek, tehát délután 4 órai kezdettel. Minden alkalommal más-más lelkipásztor szolgál. Egy hét múlva vasárnap pedig, Isten igéjét közöttünk itt az Isten tiszteleten, Katona Zsuzsanna lelkipásztor hirdeti, aki a Fót központi gyülekezetnek beosztott lelkipásztora, illetve egyházmegyénknek, az Észak-Pesti egyházmegyének kórház lelkésze. Az ő tolmácsolásában hallhatjuk tehát Isten igéjét délelőtt. Délután 4 órai kezdettel pedig szeretett vendégség lesz, ahol szintén itt lesz közöttünk, és fog beszélni az ő szolgálatáról, munkájáról, amelyet a kórházakban folytat. Kérdéseket is lehet feltenni, tehát ez a délutáni alkalom egy kötetlenebb alkalom lesz. Azt kérjük, hogy aki teheti, az süteménnyel járuljon hozzá ehhez a délutáni szeretett vendégséghez. Hirdetem azt is, hogy aki még a mostani gyülekezeti hírlevelünkből nem vitt el, azt hátul talál még, vigyünk el belőle, ismerősöknek, szomszédoknak is bátran, van belőle bőven, tehát szabad terjeszteni. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Tóth Józsefné Sütő Máriától búcsúztunk, aki 1927. december 5-én Budapesten született, és ezesztendő október 15-én szintén Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánjuk, az ő békességét kívánjuk, a gyászoló család minden tagjának. Az adakozás lehetőségét is hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Végül minden kedves testvér, szeretettel várunk le istentisztelet után a gyülekezeti termünkbe, ahol lehetőség lesz arra, hogy egy kis teját ígyünk, és közben beszélgessünk még. A fiatal szolgatársainkat is szabad megszólítani, és velük is lehet beszélgetni. Úgyhogy mindenkit bátorítunk és biztatunk, legyünk együtt egy kicsit még. Most pedig a 121. dicséretünket keressük meg, és énekeljük együtt, az utolsó verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.